16. fejezet. Éjfél felé megszületett az a Catherine, akit Szelesdombon láthatott. Sötnya, koraszülött gyermek, 7. hónapra érkezett. 2 órával később meghalt az anya, anélkül, hogy visszanyerte volna eszméletét, és észrevette volna Edgart, vagy kereste volna Heathcliffet. Edgar kétségbeesése sokkal nagyobb volt, hogy sem szívesen időznék most vázolásával. A későbbi következmények mutatták meg, milyen mélyen érintette ez a csapás. Azt hiszem, fájdalma csak erősbödött, mikor megtudta, hogy örökös nélkül maradt. Még én is elszomorodtam, mikor megpillantottam a szegény kis árvát. Magamban szemrehányást tettem az öreg Lintonnak, hogy lányára, és nem fiának lányára hagyta vagyonát. Nagyon rosszul fogadták szegény kicsikét. Sírhatotta, hogy a torkán kifért, senki sem törődött vele, világra jöttének első óráiban. Később igyekeztünk jóvá tenni ezt a mulasztást, de életének első óráiból épp úgy hiányzott a szeretet, amiként valószínűleg az utolsókból is hiányozni fog. A következő reggelen derűs, tiszta idő volt odakünn. A világosságot megszűrték a csendes szoba zsalugáterei, szelíd hervatag fénnyel díszítve lakójának fekhelyét. Edgar Linton lehunyt szemmel a párnára hajtotta fejét. Szép és fiatal arca a halál képét mutatta, majdnem annyira, mint a mellette fekvői, s vonásai is ugyanolyan merevek voltak, míg azonban az ő mozdulatlansága a gyötrődésben elcsigázott ember tehetetlensége volt. Catherine mozdulatlanságában a tökéletes béke sugárzott. Kisimult homlok, lecsukódott szempillák, s a száj, melyen égi mosoly rejtezett. Egy angyal nem lehetett volna szebb, mint ő. A végtelen nyugalom, melyben pihent, engem is átjárt. Sosem éreztem még olyan égi derűt, mint most vonásainak isteni békéje felett. Önkéntelenül is azokat a szavakat csuttogtam, melyeket néhány órája hallottam tőle. Mérhetetlenül messze, mindnyájunktól, és mindnyájunk felett. Akár a földön van még, akár az égben, lelke Istenben nyugszik már. Nem tudom, milyen különös tulajdonság ez nálam, de ritkán esik meg, hogy ne éreznék valami boldogság félét, mikor halotti szobában virrasztok, ha csak olyas valakivel nem osztom meg ezt a szerepet, aki sír vagy jaj veszékel. Olyan nyugalmat látok ilyenkor, amiért sem a föld, sem a pokol nem tud megzavarni. Egy végtelen és árnyaktól ment túlvilág bizonyítékát élvezem. A lélek végre kiverekedte magának az örökké valóságot, ahol az életnek nincsenek többé korlátai, határtalan a szerelem, és az öröm eléri hiánytalan teljességét. Most éreztem csak meg, mennyi az önzés még az olyan szerelemben is, mint amilyen Edgar Lintoné, aki ennyire kétségbe esett Catherine boldog szabadulásán. Tévejgő és zaklatott élete után joggal kérdezhettük volna, ki tudja-e érdemelni a béke örök kikötőjét. A gondolkodás hideg perceiben lehet kételkedni ebben, nem pedig most, holteste előtt, mely ugyancsak saját nyugalmáról tanúskodott. De ez a nyugalom ugyanekkor a vele valamikor annyira összeforrott lélek boldogságát is ígérte. Gondolja Lockwood úr, hogy a hozzá hasonlók boldogak lehetnek a más világon. Sokért nem adnám, ha tudhatnám. Kitérő választottam Dinné meglehetősen merész kérdésére. Tovább mesélt. Ha visszagondolunk Catherine egész életére, félek, nem sok okunk van ezt remélni, de hagyjuk most őt teremtőjénél. Mivel úgy láttam, az úr elaludt kissé, valamivel napfelkelte után kilopozkodtam a szobából, hogy felfrissüljek a kinti levegőn. A cselédek azt hitték, hosszú virrasztásom kávoltságát akarom kiszellőztetni fejemből. Valójában igazi okom az volt, hogy Heathcliffet láthassam. Ha a vörös fenyők alatt maradt egész éjjel, akkor nem sok hallatszott ki hozzá a felvert ház járáskeléséből. Legfeljebb a Gimmertonba küldött futár lódobogását hallhatta meg. De ha közelebb jött kisé a nyugtalanul mozgó fényekből és az ajtók csapódásából, kitalálhatta, hogy odabenn valami nincs rendjén. Kerestem a találkozást, és féltem is tőle. Éreztem, hogy tudtára kell adnom a szomorú hírt, és minél előbb túl akartam esni rajta. De nem tudtam, mint kezdjek hozzá. Ott volt néhány járnyira a parkban egy öreg kőrisfának támaszkodva hajadon főtt. Haja lucskos volt a harmattól, mely összegyűlt a rügyező gajakon, és nagy cseppekben hullott alá körülötte. Nagyon sokán maradhatott így, egy helyben, mert alig 3 lábnyira tőle két rigót láttam, amint nyugodtan építették fészküket, és annyi ügyet sem vetettek rá, mint egy darab fára. Közeledtemre elrepültek. Heathcliff felpillantott és megszólalt. Meghalt. Nem kellett magára várnom, hogy ezt megtudjam. Tegye el azt a zsebkendőt, ne bőgjön előttem. Vigye el az ördög minnyájukat. Neki nincs szüksége a maguk könnyeire. Épp úgy sirattam őt, mint úrnőmet. Néha megsajnáljuk az olyan embert is, aki még sosem sajnálta meg, sem magát, sem mást. Mihelyt arcába pillantottam, láttam, hogy mindent tud. Mivel ajkai hangtalanul mozogtak, szemét pedig a földre szegezte, azt gyanítottam, én balga, hogy talán megtört a kevéssége, és most imádkozik. Igen, meghalt, feleltem visszafolytván zokogásomat, és letöröltem könnyeimet. Remélem az égbe ment. Hová mindnyájan követhetjük, ha idejében magunkba szállunk, és a gonosz utat elhagyva a jó útra lépünk. Talán bizony ő magába szállt, kérdezte Heathcliff, és megpróbált gúnyosan mosolyogni. Úgy halt meg, mint egy szent. Mesélje részletesen, hogyan történt. Megpróbálta kimondani Catherine nevét, de nem volt rá képes. Összeszorította ajkát, és hangtalanul küzdött a kínnal, mely legyűrte, ugyanakkor kihívó vadpillantást vetett felém. Hogyan halt meg, kérdezte végül, s valami támasztékot keresett háta mögött, mert bármi kemény ember volt is, minden ízében reszketett. Szegény feje, gondoltam. Neked is csak olyan szíved és idegeid vannak, mint többi fele barátodnak. Miért akarod hát elrejteni azokat? Gőgöddel nem vezetett félre Istent. Addig kísérted, míg ki nem préseli belőled a szégyelje a kiáltását. Oly szeriden halt meg akárcsak egy bárány, feleltem kérdésére. Felsóhajtott és kinyújtózott, mint a gyermek, aki most ér magához álmából, majd elalszik ismét. 5 perc múlva még vert egy kissé a szíve, majd minden elcsendesült. És nem mondotta a nevemet? Kérdezte húzódozva, mintha attól félne, hogy olyan részleteket tud meg, melyeket nem lesz ereje végighallgatni. Egyetlen egyszer sem tért magához, mondottam. Senkit sem ismert meg, ama perctől fogva, hogy maga ott hagyta őt. Ajkán boldog mosolyjal nyugszik, és utolsó gondolataival a múlt szép napjai felé fordult. Békés álomban ért véget az élete. Bár ugyanígy folytatódnék álma a más világon. Kínok közt ébredjen, kiáltotta vadul toporzékolva, s felnyögött a fájdalom minden eddiginél kegyetlenebb szorításában. Tehát mindvégig hazudott. Hol van most? Nem ott, nem az égben, nem semmisült meg, hol hát? Azt mondtad, hogy nem törődsz a kínjaimmal. Én pedig egy imát mondok, és addig ismétlem, míg a nyelvem bele nem fárad. Catherine Earnshaw, ne találj békét mindaddig, míg élek. Azt mondottad, megöltelek, hát kísérts engem. Az áldozatok kísértik gyilkosaikat, úgy hiszem. Tudom, hogy némely lelkek itt bolyonganak a földön. Légy mindig velem, mindegy milyen alakban, tégy őrülté. De ne hagyj egyedül ebben a mélységben, ahol nem tudlak megtalálni. Ó, Istenem, ezt nem lehet szóval elmondani. Nem élhetek az életem nélkül. Nem élhetek lelkemtől megfosztva. Fejét a fa görcsös törzsébe verte, majd kitágult szemmel ordítani kezdett. nem emberi módra, hanem késekkel és dárdával halálra sebzett állatként. Vércsíkokat láttam a fakérgén. Keze és homloka is tele volt foltokkal. A jelenet, melyet végignéztem, valószínűleg csak folytatása volt hasonló éjszakai jeleneteknek. Nem mondhatnám, hogy különösebb szánalom kelt volna bennem iránta. Inkább borzadást éreztem. Mégsem akartam ott hagyni ilyen állapotban. Mikor azonban magához tért és észrevette, hogy figyelem, mennydörgő hangon rám parancsolt, távozzam, mire én engedelmeskedtem. Hisz úgysem állott volna módomban lecsillapítani vagy megvigasztalni. Catherine temetését a halált követő péntekre tűzték ki. Addig a napi koporsója, melyet virágokkal és illatos levelekkel szórtak tele, nyitva állott a nagy szalomban. Minden nappalát és éjszakáját ott töltötte Linton, virasztása közben percre sem engedett az álmosságnak. Rajtam kívül azonban senki sem tudja, hogy Heathcliff, legalábbis éjszaka, ott van a ház előtt, és szintén virraszt. Nem volt alkalmam beszélni vele, de tudtam, hogy be fog jönni, mihelyt alkalma nyílik rá. Kedden az éjszaka beálltával Linton, aki alig támolygott a fáradtságtól, visszavonult, hogy néhány órát aludjék. Beléptem a szalomba, és kinyitottam az egyik ablakot. Meghatva Heathcliff álhatatosságától, alkalmat akartam adni neki, hogy utolsó búcsút vegyen bálványának élettelen testétől. Élt is az alkalommal, mégpedig oly ügyesen és gyorsan, hogy a legkisebb zajjal sem árulta el jelenlétét. Észre sem vettem volna, hogy itt járt, ha nem marad vissza rendetlenül a szemfedő a halott arca körül. S ha nem találok a padlón egy ezüst szállal összekötött szőke hajfürtöt. Mikor jobban megnéztem, rájöttem, hogy abból a kis éremből való, melyet Catherine a nyakán viselt. Heathcliff kinyitotta, kidobta tartalmát, s helyébe saját hajának egy fekete fürtjét helyezte. Összesodortam a két fürtöt, és egy helyre zártam be őket. Önsót természetesen meghívták, hogy nyugvó helyére kísérje nővére földi maradványát. Nem mentette ki magát, de nem jött el, úgyhogy a férjen kívül a temetési menet csak bérlőkből és cselédekből állott. Izabellát nem hívták meg. A falu lakosságának meglepetésére Catherine-t nem a kápolnába temették el, a Lintonok faragott síremléke alatt, de még csak nem is odakünn az Önsó család sírjának közelében. A gödröt a temető egyik pázsitos sarkában ásták meg, ahol olyan alacsony a fal, hogy a láb hangája és a fenyves bogyó egészen benőtte, s a dús tőzeg csak nem eltemette. Férje ugyanott fekszik mostan. Mindkettőjük nyugvó helyét egyszerű sírkő jelzi csak, fejtől lábtól pedig sima, szürke kőlap. Vége az első kötetnek.